Isten igéjét Pál leveléből olvasom a Galatákhoz, második résznek az első 10 versét. Azután 14 esztendő múlva ismét fölmentem Jeruzsálembe Barnabással, és magammal vittem Tituszt is. Kinyilatkoztatástól indítatva mentem fel, és eléjük tártam az evangéliumot, amelyet a pogányok között hirdettek, mégpedig külön a tekintélyesek elé, nehogy hiába fáradjak, és hogy eddigi fáradozásom se legyen hiába való. Még a velem levő Tituszt, aki görög volt, őt sem kényszerítette senki arra, hogy körülmetélkedjék, a befurakodott áltestvérek kedvéért sem, akik csak azért férkőztek be közénk, hogy kikémleljék szabadságunkat, amelyet Krisztus Jézusban kaptunk, és így szolgává tegyenek minket. Ezeknek egy pillanatra sem engedtünk, hogy az evangélium igazsága megmaradjon számotokra. Azok pedig, akik tekintélyeseknek számítanak, hogy a múltban mik voltak, azzal nem törődöm, Isten nem nézi az ember személyét, azok a tekintélyes személyek engem semmire sem köteleztek, ellenkezőleg. Elismerték, hogy rám van bízva a körülmetéletlenség evangéliuma, mint ahogyan Péterre a körülmetélésé. Mert aki munkálkodott Péter által a körülmetéltek között apostolságban, az munkálkodik én általam is a pogányok között. És amikor Jakab és Kéfás meg János, akiket oszlopoknak tekintenek, felismerték a nekem adatott kegyelmet, megállapodásul kezet adtak nekem és Barnabásnak, hogy mi a pogányokhoz menjünk, ők pedig a körülmetéltekhez. Csak azt kérték, hogy emlékezzünk meg a szegényekről. Ez az, amit én igyekeztem is megtenni. Nem csak a figyelésünket segíti az, hogy nincs 40 fok, hanem engem víz fog segíteni ahhoz, hogy el tudjam mondani, amit köszönöm. Így jártam már, úgyhogy összetapadt a szám. Úgyhogy a víz az egy életünket segítő ajándék Istentől. Szóval, a múlt heti ünnepi Isten tiszteletünk után újra folytatjuk a Galata levél sorozatot, és már lehet, hogy régebben volt, már 2 ige hirdetésben is beszéltek a levél megírásának körülményeiről. Úgyhogy én most nem fogom így az egészet elmondani, hanem csak emlékeztetőül annyit említek meg, hogy Galatában a frissen plántált gyülekezetben olyan judaista csoport okozott feszültséget, akiket Pál áltestvéreknek nevez. Ők egyrészt feszültséget akartak kelteni a között, a hirdetett evangélium között, amit Péter hirdett, és a között, amit Pál hirdett. Másrészt pedig azt mondták, hogy minden kereszténynek ahhoz, hogy üdvösséget szerezzen, szüksége van a mózesi törvényekhez való alkalmazkodásra, a mózesi szokások felvételére. És ezzel ez a judaista csoport nyomást akart tulajdonképpen gyakorolni Pálra, hogy a megtért pogányok a zsidókhoz kapcsolódjanak. Egyes írás magyarázók szerint ezek az áltestvérek a jeruzsálemi gyülekezetből érkeztek, és a jeruzsálemi tekintélyekre nézve voltak jelen, és mondták azt, hogy azért jöttek, hogy helyére tegyék ezt az elhibázott munkát, amivel Pál nem a zsidóság keretein belül tervezi a keresztényeknek az útját. Miért tudták az áltestvérek azt úgy feltüntetni a hirdetett evangéliumot, mint 2 különböző evangélium? Azért, mert bár Jézus Krisztusról ugyanazt hirdette Pál is és Péter is, de az utána következő Krisztushoz tartozó útszakaszról más véleményen voltak. Addig, amíg Péter az ő általa bejárt úton képzelte el a Krisztus követést, miszerint ahogyan Jézus is magára vette, beteljesítve az ószövetségi jelet, a körülmetélkedést, így hirdette azt, hogy igen, Krisztus eljött, Krisztus feltámadt, és új életet hozott, és ennek a medre az, hogy az ószövetségi jele, a körülmetélkedés is, azoké a pogányságból megtért keresztjéneké, akik csatlakoznak hozzájuk. Pál viszont azt tanította, és erről majd fog majd igehirdetés szólni az elkövetkezendőkben, hogy a törvény csak Krisztusig volt vezetőnk. Krisztusban betöltetett minden törvény. És innentől kezdve Krisztus az, aki meghatározza a mi életünket. És a szövetségbe kerülés és maradás feltételévé egyedül a hit az, amire nézve az ember jelen lehet. A lekcióban így fogalmazza meg Pál az Efézusiakhoz írt levélben, kegyelemből van üdvösségetek, hitáltal a feltételt Isten teljesíti, az embernek meg oda kell tennie a kezét. Ez nem tőletek van, hanem Isten ajándéka ez. Tehát látnunk kell, hogy Pál nem a törvény ellen harcol, hiszen egyébként ő maga is a vele szolgálatban levő Timóteust körülmetéltette, azért, hogy ahová megy majd Timóteus, ott ne okozzon majd megbotránkozást, az, hogy olyan ember megy közéjük, akint a zsidók tisztátalannak mondanak. Pál az ellen, a kényszer ellen harcol, amit rá akarnak helyezni a zsidó keresztjének, a pogány keresztjénekre igaként. Ha ebben a helyzetben egyszerűen elhatárolja magát Pál, és nemet mond a judaisták tanítására, akkor szakadás jön létre. Létrejön egy zsidó keresztjén és egy pogány keresztjén gyülekezet. Ha viszont engedett volna a követeléseiknek, akkor pedig sértette volna azt az evangéliumot, azt az új szövetséget, amit Krisztus hozott el az övéi számára. Pál pedig meg akarta tartani az egységet, és ragaszkodni akart az evangéliumnak az igazságához. A kérdés tisztázása pedig egyre égetőbb volt. El kellett tulajdonképpen feketén-fehéren döntést kellett arról hozni, hogy akik megtérnek, a zsidó életformát járják, vagy pedig egy új életformát. Sőt, egy további kérdésre is ezáltal válaszolni kellett, miszerint Jézus halála, feltámadása hozott-e olyan új lehetőséget, nyitott-e meg egy olyan új perspektívát, ami ugyan az Ószövetség kijelentéseire alapoz, és azt elfogadja, de azon túl is mutat egyben. Ez egy kicsit hosszú bevezető volt, de ahhoz, hogy lássuk, hogy miből indul ez a, és mi az alapja a felolvasott textusunknak, ezt végig kellett járnunk, és azt nézzük most meg, hogy ebben a kiélezett, feszült helyzetben hogyan volt jelen Istenre nézve, Istenre néző magatartással Pál. Mert hogy így tudott jelen lenni, hogy oda tapasztotta magát az evangélium igazságához, Jézus Krisztushoz. És ezt három pont köré sűrítve nézzük meg. Látva, hogyan volt jelen. Látva, ragaszkodva és cselekedve. Tehát látva. Nagyon jól látta azt Pál, hogy milyennek a kérdés tisztázásának a tétje. Milyen súlya van ennek, hogy az, ami itt történik, az nem egy lokalizált gyülekezeti probléma, hanem egy sokkal szélesebb és mélyebb rétű kérdés. Hiszen a tét az nem volt kisebb, mint hogy a szabadság evangéliuma Krisztus szabadságában él és jár a gyülekezet, azaz hittel elfogadja és éli a bűnbocsánatot és az örök élet evangéliumát, vagy pedig a törvény evangéliuma alatt éli az életét. Tisztán látta Pál, hogy ha az üdvösség feltételévé teszi a zsidó szokásoknak és a törvénynek a megtartását, akkor újra szolgaságba fogja hajtani azokat, akik nemrég tértek meg. És mivé válik tulajdonképpen az evangélium? Pótlékká, függelékké. A zsidó kereszténység függeléke, tanításának a függeléke Krisztus evangéliuma. És hogyha így mélyebben belegondolunk, milyen veszélyes az, amikor egy Krisztust követő számára maga a megváltás csak egy plusz, egy függelék lesz. Pál ez ellen harcol, hogy a megváltásnak a valósága az a helyén legyen az embereknek, a megtérteknek az életébe. És ez bennünket is önvizsgálatra hív. Hogy az, hogy Krisztus meghalt értem, az, hogy ő feltámadott, hogy bűnbocsánatom van, hogy örök életem van, az az életem meghatározó valósága, egy kiinduló pont, egy középpont, egy igazodási pont? Vagy lehet, hogy a hétköznapok, a mindennapok tendőinek a polcán csak egy ismeret, az meg vagyok váltva. Hallottam nemrég egy ige hirdetést, ahol azt mondták, hogy a megváltással az a baj, hogy a világ nem érti, a keresztények meg közömbösek iránta. Hol van a megváltás a mi életünkben? Alapvetően meghatározza a kereszténységünket, a Krisztus követésünket az evangélium igazsága. Az, hogy kik vagyunk, mit gondolunk, mit mondunk, mit teszünk, meghatároz minket az evangélium, vagy más határoz meg? Jézus az Úr mindenben, vagy helycsere történt? Mi irányítjuk? És lehet, hogy kiszolgáló személyzetté tesszük sokszor az életünkbe az Urat. Pál életében Jézus Úr volt. És ezért tudta a helyzetet tisztán látni, jól kezelni, ezért látta helyesen, hogy mi is történik ezzel az áltestvérek akna munkájával, ezért tudott a jeruzsálemi tekintélyesek előtt állva, az evangéliumot védve jelen lenni, mert Jézus Krisztus és a róla szóló beszéd az első helyen volt az életében. Az előző részben ezt fejti ki, hogy igen, ő harcolt az Isten dolgaiért, csak hogy addig nem látta a Krisztust. Amikor Krisztust meglátta, hogy mi az, amit Krisztus hozott el, nem a törvény igazít meg, nem attól, hát lehetek jó ember, ha az Isten törvényét betartom, de megváltott és megigazított ember csak Jézus Krisztus által lehetek. Amikor megtörtént a Jézussal való találkozás, utána az első ez volt, ezt határozta meg. Minden, amit mondott, minden, amit tett, ennek a fényében és ennek az erejében történt. Tehát Pál tisztán lát. Tisztán látja, hogy a zsidók elsősorban a megtérőket zsidó keresztjénné akarják tenni, vagy Krisztust követővé a meglevő keresztjének. És az az igazság, hogy nem csak akkor és ott volt tétje annak, hogy milyen életet élünk keresztjének, hogy mihez szabjuk, hogy rászabjuk-e az életünket az evangélium igazságára, hanem ma is tétje van neki. Igen, akkor ott, ezen igeszakasz alapján az volt a tét, hogy zsidó keresztény hagyományok uralkodnak, ma más a tét. Némává, hamis ideológiákra bólogató Jánosokká, hamis szeretet, hamis elfogadás, tulajdonképpen kaméleon keresztjénné leszünk el. Ma más a tét. Olyanok vagyunk, akik azt szerint változtatjuk, hogy mi az igazság, hogy kivel beszélünk. Vagy merjük azt mondani, hogy mi az Isten igazsága, mi a Krisztusban kijelentett igazság. Ez hogyan formázza és sodronyozza meg a mi életünket, és ebben hol az erő? Vagy csak függelék az életünkben az, hogy mi egyébként Krisztushoz tartozunk. Szembe kell néznünk azzal, hogy egyre inkább tudatosan Krisztusra figyelő, Krisztust követő keresztényekké kell válnunk, vagy világba beolvadó kaméleon keresztényekként tűnik el Európában a kereszténység. Nem csak egy régi tévéműsor szlogenje, hogy itt a lét a tét, hanem ez a mi valóságunk is, ijesztő. Én is megijedtem, amikor ezt olvastam a Michael W. Gohin Keresztény misszióma című könyvében, hogy pár évtized múlva előfordulhat, hogyha az emberek egy jellegzetes keresztényt akarnak elképzelni, akkor egy nigériai asszony képe, vagy egy favelában élő brazil jelenik meg szemük előtt. Mert a fehér keresztény olyan idegenül foghatni, mintha azt mondanák, hogy svéd buddhista. Ijesztő. Tétje van annak, hogy Krisztushoz igazodunk, és ezt nem csak mondjuk, hanem tényleg mint rászabjuk az életünket, a gondolatainkat, a szavainkat, a tetteinket, vagy nem. Pál tisztán látta a helyzetet. Lássuk mi is tisztán 21. századi kereszténységünk helyzetét, és éledjen a szívünk, éledjen az elménk arra, hogy minket megformázó erővé legyen az evangélium. És akkor itt lépünk át a második ponthoz, hogyan volt jelen Istenre nézve ebben a helyzetben Pál, tehát tisztán lát, azért, mert tisztán látta Jézust. És ez meg eleve meghatározta, hogy hogyan néz ő a történésekre. Mert Jézus ezt munkálni akarja, hogy mi is tisztán lássunk. És ennek a következménye meg a ragaszkodás volt. Ragaszkodik. Erről egyébként Odysseus jutott eszembe, amikor a szirének dallama, vagy énekelő oda kötötte magát a hajónak az árbócához, az oszlopához. Hogy nehogy hasson rá. Hát valami ilyesmi ragaszkodás, hogy oda köti a lélek erejével az evangélium igazságához, magához, Jézus Krisztushoz magát, ez a Pál. Ragaszkodik az evangélium igazságához. Hol látjuk a felolvasott ige szakaszban? Egyrészt ott, hogy kijelentéstől indítatva indult el Jeruzsálembe. Nem akkor, amikor robbant a bomba a gyülekezetbe, nem akkor, amikor már elege volt, amikor kiborult, nem az érzelmei alapján. Isten kijelentése alapján. És az az igazság, hogy lehet, hogy megtérésünk után ez az egyik legnehezebb dolog, az isteni időzítésbe belépni. Mert azt mondjuk, hogy ez egy lehetetlen küldetés, meghallani, akkor lépni, ez csak Pálnak sikerült. Nekünk ez egy távoli történet. De ne toljuk el ezt így magunktól, hiszen nagyon jól tudja az Úr, hogy tükör által látunk, homályosan még, nem mindig észleljük úgy a lélek vezetését, nem mindig tudunk úgy belépni, de ő vágyik rá, hogy minél több időt töltsünk vele, és minél inkább ráhangolt legyen a mi életünk. Hogy az időzítések ne egy külső történések legyenek, hogy most meg akarom hallani, most, hanem folyamatosan az életünk részévé legyenek. Minél több időt töltünk tanulmányozással, minél több időt töltünk imádságban, dicsőítésben, vagy akár csak futva, rohanva, de őt keresve, annál inkább hangolódik rá a szívünk, hogy meghalljuk az ő hangját, hogy a lélek indítását felismerjük. Tehát ragaszkodik, és ez meglátszik abban, ahogy Jeruzsálembe indul, és megláthatjuk abban is ezt a ragaszkodást, hogy mit tár a jeruzsálemi tekintélyesek elé. Ez is annyira izgalmas, hogy nem a személy elleni támadásnak veszi a történteket Pál, nem a helyzetet írja le ecsetelve, hogy már pedig ez és ez történt, és egy ilyen tételes lista a történésekről. Az evangéliumot viszi. Mi történt a pogányok között? Csak az evangéliumot viszi. És a hallottakból, ami elhangzik, az alapján a tekintélyesek előtt, akit Jakab, János és Péter, egyértelművé válik előttük, hogy az a feltámadott Úr munkálkodik Pál által, akit ők maguk is láttak munkálkodni. Az, hogy a Krisztusba vetett hit és az isteni erők megnyilvánulásai együtt vannak jelen, ez egy olyan ismertetőjel volt az apostoloknak, ami villogott és egyértelművé tette, hogy igen, Itt senki más nem munkálkodhat, csak a feltámadott Jézus Krisztus. És aki erőt adott Péternek a körülmetéltek közötti szolgálathoz, ő adja az erőt Pálnak is a körülmetéletlenek közötti szolgálathoz. És milyen szép ez, hogy ebben a kiélezett helyzetben mind a két oldal az alapján nyeri a bizonyosságot, hogy az evangélium hogy van jelen, és az evangélium igazsága. Pál is az evangélium erejére appellál, így és így működött, munkálkodott az evangélium ereje által az Isten. És aztán a tekintélyesek is ez alapján pecsételnek, hát adják a béke jobbot arra, hogy igen, ezzel hozzájárulva a béke jobb fizikai megtörténtével is arra, hogy menj Pál és hirdesd a körülmetéletlenek között az evangéliumot. És így valósulhatott meg az is, hogy a jeruzsálemi vezetők nem formáltak arra igényt, hogy a görög származású Tituszt körülmetéljék. Érdekes lakmuszpapírként vitte magával Pál. Vitte egy zsidót is, a Barnabás, meg vitt másik oldalán egy Tituszt is. És aztán az evangélium fényében kijön az, hogy itt, aki meghatározza a történések menetét, az nem a törvény, nem emberi előírás, hanem maga Jézus Krisztus. Ez az igazodási pont. Hát igen, egy kicsit utopisztikusnak tűnhet így arra gondolni, hogy milyen jó lenne, hogyha a mi egyházunkban, a mi gyülekezetünkben is így simulna ki minden feszültség. De közben meg kevesebben nem érhetjük be. Hogyha a református egyháznak a törekvése között ott van Semper Reformanda, folyamatos megújulás, akkor ha kivesszük az evangéliumhoz való igazodást egy-egy feszültség teljes helyzetben, vagy a hétköznapi életből, akkor magát a keresztény egyház fennmaradásának a záloga tűnne el. De a keresztény egyház fennmaradt. Azért, mert újra és újra Krisztushoz igazodva keresi az utat. És még egy területen ki kell emelni Pálnak a ragaszkodását. És ez pedig az áltestvérekkel szemben való viselkedése. Azt olvassuk, hogy egy pillanatra sem engedtek számukra, azért, hogy az evangélium igazsága a gyülekezetén maradjon. Ahogy így ezt olvastam, olyan volt előttem Pál, mint egy szumó birkózó, aki ki akarja tolni az ellenséget a körön kívülre. Hogy folyamatosan azért küzd Pál, ragaszkodva Jézus Krisztushoz és az általa kijelentett igazsághoz, hogy az áltestvéreket kitolja a körön kívülre. Milyen különleges ez a ragaszkodás, hogy ebben is jelen van. És nekünk is tanulni kell ezt a fajta jelenlétet, mert nagyon sokszor mi az evangéliummal jól tudunk fejbe csapni másokat, de azt elkérni, hogy mikor és hogyan védjem az evangélium igazságát, vagy a másik életében, amikor Jézusról beszélek, hogyan mondjam el, abban nekünk is nagy tanulóutat kell bejárnunk. És azért is nehéz az áltestvérek jelenléte, mert áltestvérek. Azért, mert nem egy ilyen látványos, külső elemként kopogtattak be, hogy na, itt vagyunk egy új tanítással, mit szóltok, hanem ők kapcsolódtak a Galatákhoz. Ők ott voltak az eseményeken, ők jelen voltak a testvéri kapcsolatokban. És ezért is nehéz, hogy nem félreteszik az evangéliumot, hanem az evangéliumhoz még hozzátesznek, még torzítanak rajta. Igen, nagyon sokszor így érkezik meg egy-egy tévtanítás, ilyen bárány bőrbe bújt farkasként, hogy ott van az evangélium, és ezért nem tudunk egyből fogáspontot találni rajta, de másképp van ott, és más igazságba visz, és mást munkál, mint a Krisztusban megnyert szabadság. És ezért egyre fontosabb számunkra is, hogy megismerjük az igét, tanulmányozzuk, tudatosan tanulmányozzuk az igét. Kérjük a Szent Lelket, hogy adja meg a lelkek ismeretének az ajándékát, hogy felismerjük ezeket a tévtanításokat. És az is izgalmas még ennél a pontnál, hogy Pál körül nem marad az evangélium igazságához való ragaszkodás egy parttalan vitává. Nem válik szőrszál hasogató igazsághoz való ragaszkodásá, hanem ott az evangélium történik. Az evangélium erő lesz. Ez nagyon izgalmas. Ahogyan az evangéliumról beszél, és ennek az a titka, hogy itt nem egy teológiai igazság hangzik. Itt bizonyságtétel hangzik. Mert Pál Krisztushoz kötve van jelen, a Krisztushoz igazodik, és róla akar beszélni. A vele, ő neki, Pálnak, Krisztussal van szeretett kapcsolata. És ezt az éltető szeretett kapcsolatot akarja munkálni mindenütt. Ebbe akarja bevonni az embereket. És tulajdonképpen ez egy bizonyságtétel, amikor elmondja, hogy ez az én uram. Ez az én uram, meghalt érted. Az én életemben erő. Nekem újat hozott. Egyházüldöző voltam. Most Krisztust követő vagyok. Körülöttem munkálkodó erővé lesz, mert nem csak pufogtatja teológiai igazságként azt, hogy Isten szeret, hanem egy megélt igazságba, Jézus Krisztusba akarja bevonni az őt hallgatókat. És így lesz az evangélium igévé az ajkán, élő és hatóvá. És amikor Krisztusról beszélünk, akkor nekünk is adatik a 8. vers igazsága. Azt mondja a 8. versben, mert aki munkálkodott Péter által a körülmetéltek között apostolságban, az munkálkodik én általam is a népek között. Ez a munkálkodik szó, ugye ennek több jelentése van, mint minden görög szónak a Bibliában. És ez azzal a jelentéssel is bír, hogy működik, létrehoz, végrehajt, befolyásol, hat. Isten arra bátorít minket, hogy tegyünk bizonyságot a fiával való szeretett kapcsolatunkról, hogy mennyire szeret minket az Isten, és ő az, aki munkálkodni és hatni fog. Mi nyissunk teret neki. Merjük elmondani, hogy ki nekem Jézus Krisztus. Múlt héten hallottuk, mi néked vigasztalásod, életedben, halálodban. Ez, hogy csak egy felsorolt PPT-szöveg, az nem ér semmit. Ezért fontos ott tartani a mi szívünket az evangélium igazságánál, hogy annak az megélt valóságából tudjunk jelen lenni, és róla beszélni. És végül, tehát látjuk a látva, ragaszkodva van jelen Péter, és végül cselekedve. Mit sem ért volna az ő munkája, hogyha látja a gócpontot, látja, hogy baj van, de nem lép semmit. Nem megy Jeruzsálembe, nem kezd el erről beszélgetni. Mit sem ért volna az, ami végül lett, vagy mit sem, inkább azt mondom, mit sem ért volna az Isten szólítása, hogy most indulj, ha nem lép be, ha nem akkor indul el Pál. De mit sem ért volna a tekintélyesek előtt való jelenlét, hogyha nem nyitja ki a száját, cselekszik. Cselekszik Pál. És így él az a jakabi mondás, hogy a hit cselekedetek nélkül halott. Beszélhetünk Jézusról, de mindig, amikor beszélünk az evangéliumról, a misszió kéz a kézben jár a szóval és a megjelenő szeretett cselekedetekkel. Páltól nem törvényi előírások betartását kérik a tekintélyesek, hanem csak azt, hogy legyen gondjuk a szegényekre. Mert mindaz, ami történt, elhangzott az evangéliumhoz való, az igazsághoz való ragaszkodás, és az érem másik oldala, a szeretett cselekedetek. Ne feledkezzen meg a szegényekről. És mindaz a szó, amit Jézus szeretetéről elhangzik, abban a gondoskodásban ölt testet, ahogy majd Pál gyűjtés szervez a jeruzsálemi szegényeknek. És igen, amikor az evangélium ügyéhez ragaszkodunk, akkor ez mindig aktivizál minket is. Nem maradhat csak üres szó, minket is arra hív, hogy a lekcióban is ezt olvastuk, hogy ez a szeretett cselekedetek a Krisztusban való újjáteremtettségünknek a része. Ez fogja kiábrázolni azt a Jézust, aki nem csak szavaival, hanem az életével mutatta be a szeretetet. Hogyan volt jelen tehát Pál abban a feszült, nehéz helyzetben, ami akkor és ott adódott, látva, ragaszkodva és cselekedve, Krisztust követve, őt első helyre helyezve. Lássuk tisztán, hogy az evangélium igazságát, lássuk tisztán, nekünk kell képviselnünk, nekünk kell a világba beleélnünk Krisztust, azzal, ahogy róla bizonyságot teszünk, azzal, ahogyan bátran kimerünk amellett állni, hogy ő feltámadott Úr. Elfordulva a sokszor kényelmesebb kaméleon kereszténység életünktől, bátorodjon szívünk a lélek által, hogy egyre inkább hozzáragaszkodó, őt kiábrázoló életet éljünk, ahol egyedül ő az Úr. Legyen így. Ámen. Imádkozzunk. Uram, te látod azt, hogy mennyi területen és hol szólítottál meg minket. Olyan jó azt kimondani, hogy világosságom és segítségem az Úr. Olyan jó újra visszatalálni ahhoz a kezdőponthoz, amikor egyszer, ahová egyszer már letettük a mi egész életünket. És Uram, együtt, egy közösségként, egy szívvel térünk oda, újra hozzád vissza, az evangélium középpontjához, Jézus Krisztus. És valljuk meg bűnként azt, amikor nem hozzád ragaszkodtunk, amikor nem benned láttunk, amikor nem érted, cselekedtünk, amikor nem rád szabtuk a mi életünket, identitásunkat, tetteinket. Urunk, gyülekezetként könyörgünk, bocsáss meg, bocsáss meg. Köszönjük, hogy könyörülő Úr vagy. Köszönjük, hogy te mindig újat cselekszel, hogy te mindig reménykedő szívvel keresel minket. Arra hisz, hogy élő szeretet kapcsolatban legyünk veled, Úr Jézus, hogy te naponta megmutasd nekünk, hogy ki vagy, hogyan menekülhetünk hozzád, hogyan lehetsz nekünk az ivatarban barlang, a hőség idején árnyék, hogy mit jelent a te halálod, és mit jelent a te feltámadásod számunkra. Úr Jézus, oda szálljuk most magunkat egy szívvel, egy lélekkel, ennek az igazságnak az ismeretére, Jézus Krisztus, a te ismeretedre. Újítsad meg a veled való szövetségünket, Jézus Krisztus. Nem üres igazságokat akarunk a hétköznapi életünkben, hanem élő igazságot. Hogy az evangélium, a veled való kapcsolatunk, minden, amit benned nyertünk, hogy az legyen a medre, ami mindennapjainknak. És így szálljuk magunkat oda, hogy te tisztítsd a szemünket, hadd lássuk meg, hogy mi az, ami elferdít, eltérít minket tőled. Hadd forduljunk el azoktól, ahogy Pál igyekezett kiszorítani mindent, hadd váljon szívügyünké az, hogy mind a mi életünk, és mind, ami körbevesz, mind a családunk, mind a gyülekezetünk egy téged magasztaló helyé legyen, ahol te vagy az Úr, ahol nincs helye semmi bűnnek, semmi szennek, semmi tévtanításnak, semmi, ami meglopná a benned való szabadságunkat. És te kenj fel minket arra, hogy kimenve tudjuk élni a te szeretetedet, akár családunkban, akár a munkahelyünkön. Hogy ez ne egy olyan kötelező, igen, tudom, keresztjén vagyok, meg kell tennem, beszélnem kéne, de soha nem tudok legyen. Hanem hadd kérjük el tőled, mi az az egy szó, amit mondani kell, mi az az egy szó, amivel rád kell mutatni. Nem mindig 10 mondatot kell mondani, csak néha kiállni amellett, hogy de én keresztjén vagyok. Mit jelent ez? És hadd süssön ez mindenről, Uram, ahogy jelen vagyunk. Köszönöm azt, hogy meg akarod újítani a te népedet, hogy sóvá és világossággá legyenek. Uram, így vagyunk előtted, hadd legyen a te gazdag réti néped, az evangélium igazságához ragaszkodó, téged követő Jézus Krisztus. És könyörgünk azokért, akiknek ez különösen nehéz, vagy azokért is, akik még nem tudják, hogy mit jelent ez az igazság, nem ölelték még magukhoz. Uram, te lépj most a Szent Lelked által hozzájuk is közel, tegyél bizonyságot arról, hogy micsoda gazdagság az, hogy te a bűneinket nem emlegeted fel, hanem megbocsátod, mit jelent a kereszt, mit jelent, hogy már nincs ítélet, hanem szabadság van a bűneink terhei alól és következményei alól, mert nem halál, nem örök halál, hanem örök élet vár ránk. Kérlek, Uram, így beszélj azokkal, akik csak nyitogatják a szívüket, csak keresnek téged, és kérlek azokért is, akiknek most nagyon nehéz, mert mindenütt csak bezárt kapukat látnak, olyan az életük, mint a kitikkadt folyóvölgy, hogy bár tudják, hogy volt folyó, de valami történt, ami miatt már nem tapasztalják a te éltetők kegyelmednek a valóságát. Jöjj, lélek, öntözzed meg őket. Öntözzed, mert te vagy az Uram, aki a sivatagban folyóvizet akarsz fakasztani, aki újat akarsz cselekedni. Újítsad meg, Uram, a te népedet. Újítsad meg itt gazdagréten, és újítsad meg az országban. Hadd legyen, Uram, a te néped bizonyságtevő nép, hitvalló nép, aki nem eltűnik, aki nem beolvad kaméleon keresztjénként az ideológiáknak és hamisságoknak a világába, hanem hozzád ragaszkodva rólad tesz bizonyságot. Így kérünk, hogy fogadj a te kegyelmedbe, és tarts ott minket. És most együtt mondjuk el azt az imádságot, Urunk, amit tőled tanultunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. De ne vigy minket kísértésbe, szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.